A vidék letűnt élete. Varga Marian néprajzos mesél a 20. század közepének vidéki hétköznapjairól és ünnepeiről, élményei alapján. A műsort szerkesztette Hargitay Henrik.
A foglalkozásokra hogyan készítették föl a gyerekeket?
Amikor megszületett a baba, a párnája mellé a fiúknak általában egy szekercét tettek kicsibe, az elő volt készítve, és a lányoknak orsót, hogy ügyes fonó legyen. A lányok feladata teljesen más volt, mint ahogy később asszonykorukban is. A lányok készültek arra, hogy majd, mint asszonyok, megállják a helyüket, a fiúk pedig, hogy az apjának segítsen a földművelő munkákba. De hát ez picikorban nem így történt. Mindenben segíteni kellett, és a kislányok meg a fiúk is már 5-6 éves korban kint legeltették a libákat, és haza kellett hozni, és megvolt a rend. Kaptak egy kis kenyeret, legtöbb esetben még szalonát se adtak hozzá, és kint voltak egész nap. Szóval megvolt a feladatok, nagyon szigorú volt az életformájuk. Mikor már iskolások lettek a gyerekek, ha szegényebbek voltak, akkor az történt, hogy reggel betették a krumplit a sütőbe, ami kétféle célt szolgált. Egyrészt, hogy ne fázzanak kis kezük, amíg az iskolában mennek, és utána hát ez volt a 10 órai, az üres krumpli. Nagyon kemény élet volt végső soron. A későbbiekben a férfiak már kint háltak az állatokkal. A jobb módú gazdáknál az volt a szokás, hogy a nagyfiúk, a nagy legények, nem fiúk, hát a legények azok kint laktak az állatokkal együtt, mert nagyon nagy érték volt az állat. Gondolok itten a tehenekre, ökrökre, de még a disznókra is, mert hát a disznó az egész évi étkezést biztosította nagyjából. A tehenek, meg az ökrök, azok azon kívül, hogy a tehenek tejet adtak, de ugyanakkor a gazdasági munkáknál hát bizony nem lehetett kimenni a határba. Akkor egyedül kellett húzni a munkaeszközöket. Nem ismertem olyant is, aki maga húzta a fiával együtt a szekeret, mert megdöglött a lovuk, és nem tudtak másképpen kimenni.
Előre eldöntött egy családban, hogy mik lesznek a gyerekek foglalkozásban.
Ha egészséges volt, akkor semmi gond, mert akkor bírta a fizikai munkát. Akkor volt a gond, hogyha valamiféle elváltozás volt, hogy sánta volt, vagy pupos volt. Az már viszont nagyon nagy baj. Akkor vagy kitalálták, hogy valami, ha még olyan szint volt, és rendes volt a család hozzá, akkor valami mesterségre adták falun belül. Hát így voltak a ragyogó mesteremberek. Én még a legkiválóbb Schustert ismertem Turán, aki ragyogó Schuster volt, és aztán egyszer egy vendége, Tura szerte azt mondták, hogy olyan csizmát senki nem készít, mint amilyen ez a csizmadíjas Schuster készítő. De ugyanakkor valamelyik vevője megmutatta, hogy citerázik. És népművészetmestere lett, mint citerás. Mert belülről szól, ezek csodálatos emberek, de hát itt most Turán tudom a legjobb példákat mondani, mert ugye ott voltam bent, hogy például az író, a hímzőasszonyok, a tervezőasszonyok, ezek mind testi hibások voltak, javarészt. Zsiga Ilon néni nem, de például szintén egy dráma, hogy süket némán jött a világra. Tehát hiába volt fizikailag erős, és megmagyarázták neki, hogy minden még fokozatomban csináljon meg minden fizikai munkát, mert úgyse fog soha férjhez menni. És a testvérei nagyon lenézték, kivéve egy nővére volt. Én azt úgy ismertem meg, hogy ő volt a tolmácsa. Nagyon jó lelkű teremtés volt, családos volt, férjhez ment, és megtanult úgy, nem hivatalosan, de úgy alakult ki a két testvér közötti viszonyt, hogy szájról azt tudta leolvasni, amit ez a néni mondott. És az történt, ez tényleg egy dráma, volt egy 5 gyerekes özvegy ember. Hát akinek el kellett látni a gyerekeit, és ő csodálatos rajzoló volt, szóval kiváló rajzolónak indult. És ez olyan régen volt, a 910-es években, hát én meg is megismertem a nénit, hogy mikor elvette feleségül ez a szegény ember, aki maga is egy szegény ember volt az 5 gyerekével, akkor megjelent egy jómódú gazda asszony, a fias Veron néni, és azt mondta, hogy ha megesküszik mindenre, hát vallásos embereknél meg lehet félemlíteni, hogy tartsák a szavukat, akkor kap egy varrógépet, és nem lesz gondja a gyerekeinek mindent megvarni, sőt, vállalhat is varrás, szoknyavarrás, mindent, a paraszti ruha varrását, viszont a rajzait úgy kell neki titokba csinálni, hogy azt odaadja neki. És akkor ő arról csináltat nyomódúcokat, úgyhogy a faluba újtották, hogy a fias Veron néni volt az első drukkoló asszony. És ezt éjszakánként stikkában csinálta. Soha többet. Azt mondta, hogy ő nem tud az 5 gyerek mellett rajzolni. A süket néma. Hát ilyen tragédiák is voltak. Különben a normál élet azt jelenti, hogy maximálisan hajtani kellett.
És akkor hogy telt egy nap?
A világos volt, addig meg nem állt. A viradattól fölkelni, ha kifogtál egy olyan anyóst, aki hajtott, akkor az már megnézte, hogy mi van, fölkeltél-e, indulsz-e ki a mezőre, végzed a dolgokat, akkor esetleg kivitték az ilyen gyengébb valaki, akinek valami testi hibája volt, az vitte ki minden nap az ebédet, valamiféle levest, meg kenyeret, meg vizet. Vagy neki kellett, ha nem tudták másképp megoldani. És akkor hazajöttek, akkor el kellett az állatokat látni, és amíg volt ereje, akkor mehetett aludni. A fiúkat pedig ugyanígy dirigálta a papa. Hát ez ugye, ahogy volt a nagy családban, hogy az asszony a lányokat, a fiúkat pedig a papa.
Volt-e valamilyen kikapcsolódási lehetőség, vagy mifélék voltak?
Hát meg voltak szabva a bizonyos táncalkalmak. Hogyne. Hát voltak a kocsmai, most a jó értelemben vett kocsmai mulatságok, amire gyönyörű szépen fölöltöztek a lányok és legények is. Lányok álltak sorba a fal mellett, és a legények kiválasztották, hogy ki kivel táncol. Ennek is megvoltak olyan apró szimbólumai, hogy farsankor voltak ilyen bokruita vívő nénik. Most már mindenféle ilyen elnevezése volt, szóval tulajdonképpen ilyen házasság közvetítő néninek szerepeltek, mert azok járták főképpen a falut, és a bokrétákat ők vitték el a legényekhez. Összeszedték a lányoktól, és akkor, mikor mentek farsankor táncolni, akkor pontosan tudta a lány, hogy melyik bokrétát hova tűzze, és hogy van-e valami reális reménye annál a fiatalembernél, vagy nincs.
Ez honnan derült ki?
Hát mint, hogy a kalapon ott volt elől középen, ja, azt nem mondtam, a bokréta elől volt. Ami középen a fő bokréta lett, abból a lány már tudta, hogy ő erre a legényre számíthat. Aztán mentek hátul sorra. Ezek olyan kedves dolgok voltak. Na ebből állt, hát voltak a táncmulatságok. Főképpen farsang idején, hát nyáron, amikor ilyen munka volt, akkor nem. És nagyon szép farsangi játékok voltak. Meg voltak a fonóházak, ahol ugye fontak, a vásznat megszonták, az valót megfonták. Akkor ott annak is megvolt a formája, jöttek be a legények, voltak fonós házak, és akkor hát leejtette az orsót a lány, a fiú felszedte, de csak jutalomért adta oda, és akkor kedvesen abba hagyták a fonást, és táncolás lett a vége. De ez csak télen lehetett. Hát farsang idejében főképpen. Nyáron szó sem lehetett, hát hajnaltól késő estig kint voltak a mezőn. Ez csak téli időszakban volt.
Hogyan telt egy téli nap?
Hát egy picit tovább lehetett talán pihenni, de azért föl kellett kelni, mert az állatokat el kellett látni, a gyerekeket el kellett látni. Kényelmesebb volt tulajdonképpen. Ilyenkor fontak, hát ilyenkor voltak a fonásszövés, ilyenkor volt a kenderfeldolgozása, kézi szerszámoknak a rendbetétele. Ilyenkor ért rá tényleg a nagyapa játékot készíteni a babáknak, mert mint a kicsi fiúknak, lányoknak, akit ők csak gyereknek hívtak a fiúkat. Ez még mai szokás. A gyerek van, meg lány van.
Mennyire volt jelen a pénzforgás? Illetve mi volt az, amit pénzért kellett megszerezni, és mi volt az, amit ma a pénzért szerzünk meg, de akkor föl sem merül?
Hát tulajdonképpen a lényeg az volt, hogy majd amit lehetett a házon belül meg kellett oldani. Csak a nagyobb kiadások mehettek. Mit tudom én, a cukor, a só, tejet nem kellett venni, mert megfejték a tehenet, a tejből mindent meg lehetett oldani. Az apró jószágok biztosították, ugye, hogy volt tojás, meg hús is. Nagyon kevés volt az, amit azt fedezte az, hogy eladták a felesleges jószág. Szóval úgy főképpen az állattartásból, ami jött hozadék. Malacoktól a birkákig mindent el. A régi hagyományos piacok, ahol ott megalkuttak. A jó indulatú após az azt mondta a menyének, hogy mit X kosár tojás az az övé. És ha el tudja adni, akkor abból vehet olyan szallagot, vagy akármit magának, amit szeretne. Hát azért a ruhaanyagot meg kellett, ami gyári anyag volt, azt meg kellett venni. De azért igyekeztek ilyen csereformájában megoldani. Kevés volt a pénz.
Mi volt az, egy fiatalnak, ami a vágya volt? Vásárban mi volt az, amit nagyon megszerettek volna szerezni, tehát amire érdemes lett, vagy érdemes volt gyűjteni?
Hát érdemes volt gyűjteni a csizmadiáknak, hát meg voltak a mesteremberek. A paraszti öltözetet készítő specialisták csinálták, a szűr, a suba, a bunda, és egy csodálatos sátrakban árultak. Akkor ott voltak a mézes kalácsosok, bőrösök, a tarisznyások. A fiatalok csak azt vehettek, amire kaptak pénzt. Szóval ez a nagy családformát, hogy annak az ura a házgazdája volt, amíg az após nem mondott erről a jogáról le, addig ő döntött el, hogy a fiúk, akik megművelik a féldet, hogy annak alapján mit vásárolhatnak esetleg maguknak. De önállóak nem voltak. Ez egy későbbi fokozat. Jánok, azért mondom, hogy a lányokkal még kevésbé, hogy esetleg még az apró jószágokat is eladhatták, ha meg jó indulatú volt az apa, és hogy ő szép szoknyát vehessenek maguknak.
Hogy jutottak el a világ eseményei? Vagy mennyire érdekelte az embereket az, amit ma a média?
A rádiónak a bevezetése egy óriási dolog volt, amikor ezt a néprádiót beszerelték a lakásba. Kész. Kalendárium, mikor már volt néprádió, ezt meg, hol meghallgatták, hol nem, és egy-két könyv volt. Én még láttam olyan házat, ahol a kalendáriumon kívül nem igen. Egy arany vagy egy Petőfi kötet. A kalendárium mellett ott volt a Biblia is. Vagy a majdnem mindenütt a szabadságharcról valamilyen fotó. Voltak falvak, ahol nagy Kossuth rajongók voltak. Ott ki volt téve Kossuth Lajos képe is, de persze a szent képek is. Sok nem. De nem volt rá igény. És fáradtak voltak. Hát azért nagyon sokat dolgoztak. Azt a tejet meg kellett köpülni, meg végigcsinálni az összes folyamatokat, hogy abból tejből vaj legyen, túró legyen. És a paraszti munka is. Hát az állatokkal rengeteg gond van. Szóval most a férfiakat illetve. Én nem igen értek rá.
És munka közben énekeltek? Hát, tehát, hogy tényleg ez...
Hát, ha olyan volt a hangulat, akkor énekeltek. De hát ez már egyéni kérdés volt. Hát ezért vannak nagyon szép hangú emberek. De ilyen közel a város és a falu nem volt egymáshoz. Hát gondold meg a távolságokat. Hát az összekötetés a falu és a város között nem igen volt meg.
Milyen messze jutott el egy ember akkor egy faluból az élete során?
Hát, van, aki sose tette ki. Hát az is hozzátartozott, hogy még a századfordulón 2-3 falunak egy temploma volt. Szóval ez volt a kis körzet. Meg eljutott a piac, a vásárba, az iskolába, És hova még? A nagy vásárra elmentek. Arra fölszerekkel szereztek, és elmentek.
Tehát akkor ha azt mondom, hogy kirándulás, ezt nem tudták volna értelmezni, hogy én miről beszélek?
Hát nem igen. Hát ez az fogalom, hogy kirándulás, én szerintem az első világháborúig nem igen volt meg. Az meg volt, az, szóval hogy mondjam, hogy milyen szigorúság volt. Ez megint egy szomorú példa. Őrhalom, Húgyag és Ipolyvarbónak egy temploma volt az első világháború előtt. Ipolyvarbó az ma szlovákiai oldalon van. És oda, hát körülbelül egy 3-4 kilométer volt, amit meg kellett tenni minden vasárnap, hát vallásosak voltak. Na most a szigorúbb szülők, mármint a papák főképpen, nem engedték, akár a legnagyobb hidegbe is, hogy a szép piros csizmát, mert ott nagyon szépen öltöztek, fölvegyék, hogy tönkre menjen. Én, mikor elkezdtem a piros csizmáról kérdezni, az 50-es évek végén, egy 80, én mindig igyekeztem minél idősebb adatközlőkkel, hogy kérdeztem a piros csizmát, elkezdett sírni a néni. Na most miért tetszik sírni? Azt mondja, hát azért, mert sose fogom elfelejteni, hogy hogy vert meg az apám, mert észrevette valaki, és beárult, hogy annyira fázott a lábam, hogy nem vettem le visszafelé a templom előtt a csizmámat. Szóval ilyen volt a gondolkodásmód, hogy nyugodtan jöjjön haza mezitláb. Semmi baja nem lesz. Ne menjen a tönkre a csizma. Fő ünnepi alkalmai, akármilyen szegénységben vagy jó módban éltek, ettől függetlenül három olyan esemény volt, amit a legpompásabban örökítettek meg. Ez a születés, a házasság és a halál. A születésre nagyon komolyan készültek. Általában a keresztelő, sok helyen az volt a szokás, hogy minél hamarabb meglegyen, mert hogy ha valami baj történik a picivel, akkor hát nem megy föl a mennyországba, de sok helyen ezen tovább mentek, mert keresztülőket csak akkor választottak, amikor már föl tudták szépen öltöztetni a gyereket, vagy a kislányt, miután hát ugye gyereket mondtak. Így Matyó területen 4-5 éves korban keresztelték a gyerekeket, de ha előbb is megkeresztelték, mert az is előfordult, hogy hamarabb keresztelték. A keresztelés megtörténhetett korábban, de a komoly ajándékot a keresztszülőknek csak 4-5 éves korban kellett biztosítani. Például a Matyóknál, akár kisfiú vagy akár kislány volt, a teljesen a felnőtt ünneplő ruhát készítették el kicsibe, ami bizony nagyon nagy anyagi megterhelést jelentett. De ez csak a rövid ünnepek voltak. Úgyhogy egy-egy lakodalomban, de keresztelőkor is 50-60 ember legalább volt a keresztelő alkalmával meghívva, lakodalomban pedig körülbelül 100 fő volt, akik meghívott vendégek voltak. Nagyon kedves történetek voltak be Tisza, Igar és környékén. Szolnok megyében volt általános, ugye, hogy az udvaron terítettek, ilyen hatalmas lócákon terítettek, hoztak nagy vászon lepedőket is, hogy az minél cifrább és szebb legyen, de viszont nem tudtak gondoskodni tányérról, mert hát étkészletet nem kölcsönöztek akkoriban, és az volt a szokás, hogy mindenki vitte magával a cseréptányérját, és vitte magával az evőeszközét. Érdekes volt, például ezt is meg lehet találni Sárközben is, Mezőkövesden főképpen, Palóc területen is, hogy az úgynevezett kiskonyha, ahol föl voltak körbe akasztva a díszes tányérok, azok javarészt akkor kerültek csak le, hogyha egy ilyen eset, ha mentek lakodalomba, és vitték magukkal a kést, villát, kanalat, mert ezt nem biztosították. De Ugyanakkor a vásárban majdnem minden háznál volt 8-10 olyan tányér, hogyha valaki nem hozott, akkor olyan díszítésű tányér volt, ez főképpen a Szolnok környéki fazekasok csináltak ilyen tányérokat, aminek az aljára a kés villa kanál rá volt festve, mint díszítés. Kvázi egy kicsit hát figyelmeztették arra, hogy hát illet volna, hogy hozzanak magukkal. Nem véletlen volt ez a finom célzás. Voltak nagyon érdekes társadalmi helyzetek, amikre most már végig gondolhat az ember, hogy borzalmas szigorú volt a társadalmi rend. Megvoltak a formák, hát elsősorban a föld a földdel házasodott. Az volt a szokás, hogy lehetőleg úgy válasszák ki a lányokat, illetve a legényeket, főképpen ezt a legényes háznál, hogy minél közelebbi föld legyen együtt. Tehát, hogy abból dupla akkora föld van. Na most előfordultak még olyan esetek, hogy majdnem a kocsiról szedték le a mennyasszonyt, mert találtak egy más módot abban a községben. Óriási botrányok voltak. Azt végigéltem, mint fiatal néprajzos, hát ugyanúgy városi ember, hogy nem értettem a világot, nagyon jó módú község volt, és ő, a bíró, a fiát már bejáratta a gyarmati gimnáziumba, ment minden nap a vonaton, és ugyanoda járt egy Erdélyből származó kislány, akik akkor jöttek Erdélyből. Hát óriási volt a szerelem, amiről hát én is tudtam, és végül, hogy ne legyen nagy botrány, azért megkötötték a polgári esküvőt, hogy utána aztán őrhalomba belemenjenek, hogy egyházi esküvő is legyen, hogyha teljesen különböző társad. Hát a gazdag bíró elvett egy erdélyi menekült családnak a kislányát. Hát ez valami iszonyú. Én ott laktam, és szerencsém volt, mert megszerettek, és egy néni nekem a következőket mesélte. Egy roppant, világos, értelmes néni, az hát néni, hát volt 40, én voltam 22. És azt mondja, figyeljen meg a fiatal asszonyt, akkor már náluk adtak, persze elvette a feleségük minden, hogy hogyan szerzi meg magának mindig az Istvánt. És akkor az összes magyarság néprajzában található babonát pontosan felsorolt, amiről én azt hittem, hogy már elmúlt a 19. században, hogy mit kell a madzaggal csinálni, a gacamadzaggal, hogy kell azt beáztatni, és hogy kell abból egy részt a rántottába megsütni. És azzal megeteti, hogy ezért szereti őt a Pista. Mert időnként folyton megeteti valami. A legsötétebb madona. Aztán olyan is volt, hogy mennyire ragaszkodtak a lányságnak a problémáját. Nem tudom, hogy ez természetesen nagyon szigorúan vették. Ez az 50-es években, amikor én már kezdtem végezni, általános volt. Nógrádban voltak ilyen helyzetek, én ott laktam. Hát volt olyan esküvő, hogy a mennyasszony, mikor megjelent még egy kicsit korábban az esküvő előtt, ahogy illik, akkor azt mondta neki a pap, hogy menjen, legyen szíves haza, hogy vegye le a koszorúját és kössön kendőt. Mert hogy nem szűz a mennyasszony? És ezt a pap tudta, megszedte a gyújtási titkot. És hang nélkül óriási ijedelem volt, de visszajött a kislány bekötött fejjel. És ez még 50-ben volt. Ugyanakkor, ha elmész az országnak egy másik részébe, Fehérváron volt egy nagyon híres koszorúkészítő. Ő ismerte az összes Veszprém és Fehér megyei községet. Ha a sváb községekből valaki mondta, hogy ennyi, mit tudom én, koszorús lány pártát kér, meg vőfébokréktát, meg a vőlegénye, nem szólt egy szót se, hogy koszorú kell a lánynak, akkor Éni megkérdezi, hogy ezt az egészet, amit ugye elvállal, mint megrendelés, az mit kráncul, vagy jó ne kráncul. Ha a kislánynak ott már természetes volt, hogy akkor nincs koszorú. És ez egy a sváb mentalitás, ami sokkal puritánabb és egyszerűbb, ott ezt el is várták. Akkor jött a nagyon nagy esemény a lakodalom, amin olyan mértékben kellett helytállni, hogy 10-12 hímzett lepedővég. Hihetetlen sok mindennek kellett elkészülni a felvetett ágyhoz, és azt kirakták, és az volt a szokás Palócföldön például, hogy a szekéren végighordták a faluban, meg föltették a vetett ágyat a szekérre, meg a ládát, a hím, amit kapott, festett ládát a menyasszony, és azt végighordták a faluba, hogy mindenki lássa, hogy milyen vagyonnal indítják-e. Hát persze emögött az volt, hogy a kislány, aki menyasszony volt, de nem volt több 16-18 éves legfőjebb, mert már a 18 éves idősnek számított, akkor mindent megkapott öltözékben, amire úgy gondolták a szülők, hogy szüksége lesz, de a földből semmi, ezen kívül semmi jussa nem volt. És bekerült egy idegen családba, ami nagyon szomorú volt, mert 4-5 legény ember volt majdnem minden családba, és ezek a fiatal asszonyok a kamrába aludtak, fűtés bizony nem volt. Nagyon nehéz körülmények között ünneplőnek, ugye ott volt a szögön a gyönyörű csizma, meg a kis bunda, minden, de hát ez nem hétköznapi öltözet volt, és hajnalban keltek, és késő estig dolgoztak, és ha éppen az anyós egy rossz anyós volt, akkor nagyon szomorú volt a sorsuk, vagy hogyha legalábbis a családfő, az apa nem védte meg a apósa menyeket attól, hogy nagyon kemény életük ne legyen, de bizony előfordult, hogy természetesnek tartották, hogy egy héttel a szülés, hogy a gyerekágy után azonnal ki kellett menni. Batyuba kötötték a gyereket, és vitték a hátukon ki a földekre, a mezőre, ha nyár volt. És még hát, még egy-két helyen még láttam azt, amikor kikötötték két fa közé a nagy lepedőt, és abban volt a baba, amíg ők kapáltak, és végezték a nyári munkákat. Nagyon hamar megöregedtek, ezt hozzá kell tenni, és akkor kezdődött már az újabb élet, aminél ugyanezek voltak a szempontok, és jött az a pont, amikor valaki, ha fiatal lány halt meg, akkor menyasszonyi ruhába temették el, hófehér menyasszonyi ruhába és koszorúval, hogy a mennyországban majd férjhez tudjon menni, és meglegyen a ruhája. A legény pedig fölöltöztették, amit a mai napig is gyönyörűen megteszik, hogy ünneplőbe öltöztették, és otthon lavadatalozták. Még a 30-as, 40-es évekig általános volt, nem is voltak falun halottasházak, már a 60-as években nem volt engedélyezve, hogy otthon ravatalozzák fel. Nagyon szép szokás volt, különösen a sárközben, most visszagondolok, hogy siratóasszonyok voltak. Egy érdekes szokás maradt meg sárközben, most ha szabad még mondanom, mert ebben még én is részt vettem. Hogy ez régi, szinte pogány hit szerint halottak napján vittek ki ételt a halottnak. A kedvenc ételét megfőzték kislábasba, és rétes sütöttek, ami ottan nagyon szerettek, és aszerint káposztást, vagy amilyen szeretett az elhunyt, és azt szépen oda lerakták, hogy ki vitte el, ki nem, most azt nem tudjuk, de ők abban hittek, hogy följön érte és elteszi.
Volt olyan, amit ma az ilyen megérdemelt nyugdíjaskori pihenésnek neveznek? Tehát, hogy az idősek már pihenhettek?
Ismeretlen fogalom volt. Ha szegény beteg volt és öreg, akkor ott a kuckóba ült. De ha valamit tudott csinálni, hogy ne legyen felesleges, és ne legyen terhes, a fiataloknak mindig igyekezett valamit csinálni. Ez megint egy emberi dolog, hogy volt, akik megbecsülték az öregeket, és volt, akik bizony nagyon csúnyán bántak velük. És még valami nagyon lényeges volt, szokás volt például Somogyba, hogy ott 3 hétig feküdtek gyerekágyba az asszonyok és a babák, és minden napra megvolt ott, az volt a szokás, hogy sok keresztkoma volt. Volt a főkereszt szülők, és azon kívül a gyerekkori pajtások azok mind keresztkomák voltak, és amíg ott feküdt a kismama a babával, addig mindig el volt látva. Na most viszont az ágy el volt függönyözve. Akkor szegény kis fiatalasszony, amíg gyerekágyas volt, a szülőknek az anyós-após ágyába aludhatott, és nem a kamrába. És az el volt függönyözve, igyekeztek, hogy a hímzés lyukhímzéssel, nagy lyukhímzéssel készüljön, hogy azokba egy-egy szem fokhagymát bele tudjanak tenni, hogy a pici babát ne verjék meg szemmel. Szóval annyira vigyáztak, hogy nehogy rossz érje a babát.
Milyen, mai szóval így mondanám, karrier lehetőségek voltak, vagy milyen kiugrási lehetőség?
Tulajdonképpen nagyon nehezen tudott kiugrani. Talán az országosan, vagy azon túl is jobban ismert kis Jankó Bori nénit hoznám föl példának, aki szerencsémre nekem nagyon sokat mesélt. És Bori néni az 50-es években még mindig nem tudta magába rendbe tenni, hogy szinte országosan ismerték már, mint rajzoló asszonyt, aki a Matyó mintáknak az egyik legkiválóbb írója volt. A nagyapa szücsmester volt, akitől megtanulta a igazi színeknek a harmóniáját. És addig, amíg nem tanult meg fonni szűni, amit nem szeretett, és nem járt ki a mezőre úgy is, hogy lássák, hogy ő mostan dolgozik, és kapál, és végzi az összes munkákat, amit egy lánynak végezni kell, addig nem vették el feleségül. Addig óckodott, aztán mikor megjött 16 évesen az a fiú, akit ő is megszeretett, akkor bizony abba hagyta a rajzolást egy időre, ami tulajdonképpen az egész család kenyerét biztosította, és ő is ment ki a mezőre kapált. Szóval úgyhogy nem lehet, egy lánynál elképzelhetetlen volt, hogy ne állja meg az összes háztartási munkákban, ne tudjon kendert vetni, aratni, előkészíteni, fonni, hogy ne járjon ki a mezőre, és ne végezze el az összes munkákat, ami a föld műveléssel az asszonyok részére jár. A férfiaknak pedig ugyanez volt a feladatuk, a földművelés és a háztáji gazdalkodás terén. Hogy mi volt a kiugrás? Hát én most a háború előtti, inkább a 40-es évek előtti időről érdemes beszélni. A matyók olyan szegények voltak, hogy ezek a matyóasszonyok, akikről beszéltünk, ezeknek a javarésze fél évet az Alföldön töltött. Arattak, kapáltak, elvégezték ezek az összes munkákat, körülbelül fél évig voltak távol. Na most, amit kaptak bért, ez körülbelül annyi volt, hogy ebből egy kis derékigérő hímzett ködment tudtak vásárolni maguknak. De volt föltűnt például közöttük, hál' Istennek én ismertem jól, náluk is laktam. Csodálatos hangja volt és ragyogó előadókészsége. Tipikusan alkalmas lett volna akár énekesi, akár színészi pályára. És nem lehetett. Szóba sem jöhetett. Nem is gondolt arra. És nagyon sok jó indulatú városi ember volt, szóval most a polgársa, akik mondták, hogy tanuljon tovább, és gyönyörű a hangja, és meg sem merte otthon mondani. Mert akkor már ő volt a rossz lány. A reformátusoknál volt egy kicsit jobb helyzete a fiúknak. Haladóbbak voltak, legalábbis hát én most a saját kutatásaimból tudok meríteni. A reformátusoknál a papok nagyon vigyáztak arra, ha látták, hogy egy kisfiú tehetséges. Lányokkal nem foglalkoztak. De a kisfiúkon, ha látták, hogy tehetségesek, akkor igyekeztek a szülőkkel beszélni, hogyha nem volt módjuk beadni felsőbb iskolába, akkor gondoskodott az egyház erről, hogy tanulhassanak. A Béres Ferenc került így be a Sárospataki kollégiumba 10 évesen, és a Vas Lajos a debreceniben. Na most ezek valóban olyan tehetséges fiúk voltak, hogy mind a ketten a Zeneakadémiát végezték végső soron el, és a Béres Ferenc pedig a Zeneakadémia mellett elvégezte a néprajzt. Így lett nekem annak idején kollégám. Úgyhogy azt hiszem, hogy ennek az ő nevüket, de például a Parasztlányok közül nem sikerült. Mi próbáltunk, mint lelkes fiatalok. Volt egy nagyon tehetséges rajzoló Kalocsához közel, és fölvették a iparművészeti főiskolára. És a család úgy tiltakozott, hogy másodéves korában már nem engedték föl. Kollégiumban lakott, mindent elintéztünk. És nem sikerült. Még az 50-es évek elején is a legnehezebb volt kiemelni a lányokat. Már ugyan a háború után volt, hogy akadtak olyan református papok, akik azért a nagyon tehetséges kislányokkal is foglalkoztak. Nagyon érdekes közeli példa, hogy a nagyszülők voltak azok, akik akkor még nagy gazdák voltak, 30 holdas gazdá volt a nagypapa, és mikor látta, hogy milyen tehetséges a 9 unoka közül a 2 kislány is, akkor, mikor a pap hozzáfordult, hogy ezeknek a gyerekeknek tanulni kell tovább, és a református tiszteletes úr kiárta, hogy előbb az egyik, majd később a másik ösztöndíjas tanuló lett. Színjeles tanuló lett mind a 2 kislány. Hát az egyik sajnos már nincs közöttünk, az közgazdász volt, a nagy, az pedig vegyészmérnök lett. És elég komoly állást töltött be, és maga is sokat irogatott. Na de ezt csak úgy fogadta el a papa, hogy ragaszkodott hozzá, hogy ahogy hazajön az iskolából, nem érdekelte, hogy kellett tanulni, vagy nem. Ugyanúgy el kellett végezni délután először mindazokat a háztáji munkákat, amit azok a lányok végeztek, akik otthon maradtak. Ment ki a libát őrizni, ment kapálni, amit az ő korának megfelelően el tudott végezni, és miután itt gondolj, a régi iskolai rendszerre ezek első-második gimnazista gyerekek, azok 10-12 évesek voltak. Úgyhogy nagyon keményen fogták azt a néhány kislányt, akit én is ismertem, azokban a községekben, ahol nagy volt a család, ott a legokosabb fiú papnak ment. Hát ez az egyház így tudta segíteni. És akkor nem csak az egyházi teendőket, de a gimnáziumi teendőket el tudta végezni az iskolát is. Az volt a lényeges, hogy tehetséges legyen. És ha tehetséges volt, akkor előbb-utóbb kiugrott, ha tényleg a szorgalma is megvolt hozzá.
Egy élet során hogyan változtak, ha változtak a munkák? Tehát, hogyha valaki akár a ház körül valamilyen munkát végzett, akkor volt-e olyan, hogy ezt a fiatalok, aztán ha idősebb lett, akkor más típusú munkát kezdett csinálni?
Hát a ház körüli munkáknál megvan, hogy ugye a főzés, sütés, kenyérsütés. A kenyérsütésnek az előkészítése volt a fiataloknak a feladata. És a ház asszonyának, az anyós, aki ugyanúgy parancsolt a lányoknak, ennek a kézreadása, a kemencébe való bekészítése a kenyérnek. A zöldségek előkészítése, a káposzta savanyítástól fogva, ez mind először a fiatalabbak, és ahogy belenőttek, úgy mindig több lett ez ebben való részvételük. Például akikben volt azért ilyen tehetség, aki csodálatos tehetségű, hímző és ütőfakészítő asszony volt, és gyönyörűen tervezett, de tőle is elvárta az uram úgy jött haza az első világháborúból, hogy ilyen félig volt nyomorék, az egyik karját nem tudta rendesen használni. De ez a világon a legtermészetesebb volt, hogy amíg fiatalabb volt, értem ez alatt úgy 40 éves korig, addig ugyanúgy kijárt a földekre a férje helyet, megülte a lovat, és mindenbe helyettesítette a férjét. És el se lehetett képzelni, hogy ő megkeressi azt a rávalót, hogy mást ültessen oda, és ő pedig nyugodtan dolgozzon. Szóval az asszonyoknak első feladata volt. És ugyanúgy a férfiaknak is.
És a gyerekekkel ki foglalkozott?
Hát amíg bírta a nagymama. A nagypapa nem. Általában a nagyszülők foglalkoztak, de a nagypapa az nagyon ügyesen, ha volt kézügyessége, tüneményes játékokat készített. Szalmából, fából megcsinált mindent, kis lovakat. Kardot faragott, szóval teljes, így eljátszott, de inkább a fiú gyerekekkel. A lány gyerekkel ugyanúgy nem törődött. Azt nem, hát mert volt a gyerek, és volt a lány. A fiú volt a gyerek. Aztán, amikor nagyon megöregedtek, akkor szegények ott elültek. Úgy hívták, hogy kuckó a kemencének a szélébe, és ott ültek, és hát bizony nem igen. Adtak el, azért jó család, rendes családokban nem volt gond, hogy ne adjanak rendesen enni az öregeknek. Ilyennel tényleg én nem csak találkoztam egyetlen egyesen. Bizony voltak, ahol nélkülöztek az öregek.
Helyileg a munkák azok mindig a ház körül voltak, vagy volt olyan, hogy a férfi elment máshová dolgozni?
Hát ez az, attól fűtölt, hogy mennyi volt a földjük. Hát a 5 holdas gazdák közül azoknak el kellett menni dolgozni. Aztán kialakult már, hogy bejártak a 30-as években városát. Például elnézést, hogy Turát hozom föl példának, hogy amikor megint a vasútépítés országszerte rengeteget jelentett, és Turán szinte minden középparasztig bezárult. Nem is volt, ott nem voltak nagy gazdák. Ott körülbelül 10 holdja volt egynek, nem voltak nagyobb gazdák, azok mind mentek a vasútra dolgozni. És így próbáltak pénzt keresni, de nem mindegyik. Ehhez is kellett érzék. Annyira, hogy a férfi viseletben elterjedt egy turai vasútas viselet a 30-as évek végén, és az asszonyok megtartották a teljes öltözetüket változatlanul, és a férfiak azok pedig egy ilyen félig-meddig vasutas ruhába, stilizált vasutas ruhába jártak. Hódmezővásárhely, Békés, Szentes. Mert erről még nem beszéltünk. Itt egy nagy tanyavilág volt. A 60-as évek végén még egy nénivel nagyon jó barátságot kötve, akkor már itt élt Pesten, mondtam, hogy tud-e nekem valamit mondani, mert nekem azt mondták, Orosháza viselete volt az a könyv, amit 60-as években írtam. És mondom, hogy ott azt mondták, hogy Orosházát csináltatták olyan varónőkkel a ruháikat, akik a városi asszonyoknak is dolgoztak. Na most ehhez azt kell elmondani, hogy Orosháza és Szentes Vásárhely környékén a viselet nagyon hamar elmúlt, elhagyták, és városi ruhát hordtak. De fennmaradt, na most ez az, amit meg kell jegyezni, egy olyan hagyománya, hogy amikor kistafírozták a lányokat, mint ahogy ugye beszéltünk, hogy egy életre, a viseletben ez nem volt probléma, mert nem volt nagy változás. De itt viszont a divat. Tehát nem érdekelte őket, hogy mi lesz a divat, a jómódú tanyasi gazdák a lányoknak megcsináltatták a teljes tafirungot. Szóval, hogyha bementél a templomba egy vasárnap, akkor pontosan nekem azt tűnt föl, és akkor kezdtem ennek utána menni, hogy miért. Mert ugye sorrendben, hogy a templomba hogy kellett ülni, kor szerint. Hogy elől a fiatal asszonyok, és visszafelé hátra az öregek. Teljesen, és a pad előtt álltak a lányok. Gyönyörű szépen fölöltözve az első pad előtt. Mert azok tudtak állni, és mutogatták a szép ruháikat ünnepen. Na most, ha jól bementél, én ezt figyeltem meg, hogy volt a 10-es évek divatja, volt a 30-as évek divatja, gyönyörű szép, mert amit volt nekik ünnepi kabátjuk, vagy ruhájuk, azt hiába volt az már városi fazon, azt ők nem hordták hétköznap. Erre megvolt a maga ócskább maguk készítette dolog, de ünnepen ezt vették föl. És nem zavarta őket, hogy ez már divatja múlt. Hát ez már minden múlt. És akkor így én ezt kinyomoztam, hogy ha 100 forulás gazdák is voltak, azok mentek az előkelő, majdhogy nem a szalonokba csináltatni. Olyant, ami lehetőleg sokáig divatos marad, De hát annak is elmúlik a divatja. És ezt egy olyan felmérés lehetett szociológiailag végezni, nagyon mókás. És ez volt a trendi, hogy úgy mondja, mai modern szóval mondva.
Mi volt a hagyományos öltözködésnek a szabálya, hogy ez csak gyerekek, ezt fiatalok,
ez volt ilyen? Ez a legszigorúbban volt ez megkötve.
Tehát nem vetted föl akárki, akármilyen ruhát?
Hát ez a szörnyű, amikor te látsz ma a színpadi öltözékeket, és rosszul vagy, mert az a fejkötő, amit fölvesz a fogatlan nénike, vagy esetleg festett hajával, akkor, na most halál pontosan meg volt szabva, hogy mit hordhat egy fiatal lány, amikor még iskolás, vagy amikor már úgynevezett eladó lány, hisz nagyon hamar mentek férjhez. Na most ehhez képest a legcifrábbat hordták 15 és 18 éves koruk között. Mit tehetett a kisgyereknek? A kisgyerek által, a pici gyerek megvolt, hogy a pólyás mit hordhat, sőt, akkor így a nagypárnát négyrét hajtották, és úgy megvolt, hogy milyen főkötőt viselhet, majd pedig, hogy amikor karonülő volt, hogy miben járhatott, ez megvolt pontosan. Mire iskolába mentek? Addigra már az volt a szokás, hogy a felnőtt ruháknak a kicsinyített mását hordták. Fiúknak volt kalapjuk is, de teljesen úgy öltöz, olyan ruhát vartak neki, hát vagy még bőgat, egy szálgatyát hordtak, még esetleg első elemibe is, de ünnepen már rendes pantalóba, kis fehéringbe, pici mellénybe. És aztán folyamatosan, hát a holókön volt hallatlan érdekes, ott lehetett ezt a legjobban megfigyelni, hogy még az is meg volt szabva a férfiaknál, hogy a legényeknek zölddel volt kihímezve javarészt az ingmellük. Pirossal, zölddel, már a nagy legényeknek, akik már ugye lassan már nősültek, azoknak tiszta pirossal, és akkor ez a pirossal varrott ing el kellett, hogy tűnjön az első gyerek születése után. Mikor megjött a családban az első baba, akkor már csak tiszta fehérrel kivarrott inget hordhatok. Az asszonyoknál főképpen a főkötő és a ruhaanyagok minősége volt a döntő. Ez kazár volt ennek a legszebb példája, ahol négyféle gyöngyös főkötő volt. Na most, amikor férjhez ment a kislány, akkor kapott egy ilyen kerek, gyönyörű gyöngyös főkötőt. Ez az, amikor fölveszik a társoportok 50-en fölül, akkor igen illő. És ugyanolyan gyöngyös főkötőt kellett picibe varni a babának. A pici hat hónaposnak még olyat, hogy ne legyen rajta gyöngy, hogy ne nyomja a kis fejét. De amikor már karonülő volt, akkor megkapta ugyanazt kicsibe, és úgy mentek templomba vasárnap, hogy egyformán volt a mamának és a babának. Na de, ezt lehetett az első 5 évben hordani. Ha az első 5 év elmúlt, akkor már fokozatosan másfajta díszítésű fékető járt, majd hát 25-30 felé már semmilyen. Csak egész egyszerű anyagból varrott. A formája megmarad, de már díszítés nem volt. Szóval tulajdonképpen summa summarum 40 éves korra már sötétet hordtak az asszonyok. Az már egy kor volt. Hisz korán mentek férjhez, és 40 éves már nagymama volt. Tehát le kellett sötétíteni. Kék festő, vagy sötét szürke, fekete. Hát mondjuk mire teljesen sötétbe mentek, az 60 év körüli volt. De 40 év után már nem volt illő. Hát kék festő azt lehetett hordani, egyszerűbb sejmeket lehetett hordani, szövetet is, annak a tájegységnek megfelelően. Tájegységeként változó, hát Baranyába, Pécs környéken, Ormányságban voltak faluk, ahol tiszta fehéret hordtak, még a fehér volt a gyász színe, ami egy ilyen régi balkáni szokás, de hát akár vedd a hindukat, ott is fehér a gyász. Ormányságban, Pécs környékén fehéret hordtak.
Az idősek.
Csak az volt a különbség, hogy a szövött anyagot, hát az házi szőttes vászon volt, az fokozatosan kendervászonnál alakult át, hogy ilyen drapos hatású volt. És a fiatalabbak, vagy ha nem ért egy gyász a családot, az akkor hófehérre volt kimosva. És a főkötők is, hát Ormánságra valami 8 féle ilyen kis főkötőt használtak, hogy ott kékült, zöldült, pirosodott, és úgy ment folyamatosan át fehérbe. Szóval a színeknek nagyon lényeges szerepe volt. A mezítlábjárás az egy része volt a viselet. Nem viselet volt a tulajdonképpen, hanem ki a mezőre, a munka során, még a ház körül is, ez még ma is megvan napjainkig, mezítláb is jártak. Hát ma már sokkal kevésbé. De ez nem a, ez a hétköznapi viseletnek egy része. Hát ahogy azért illő volt, hogyha volt az úgynevezett, úgy hívták, hogy jövőmenő öltözet. Például, ha be kellett menni a községházára, akkor a régmúlt időben megvolt az, hogy miben lehet bemenni a községházára. Akkor még úgy hívták, hogy pontosan mondja. Arra megvolt egy egyszerű, de nagyon tiszta, rendes kis rendes öltözetük, ami hasonló volt a, annak a tájegységnek, vagy kisközségnek a öltözetéhez, de egyszerűbb anyagokból készült. Ha behívtak a községházára, akkor oda nem volt illő mezítláb menni. Szóval mezítláb az egy otthoni, vagy otthon a ház körül, vagy pedig, hát kint a mezőn is sokszor voltak mezítláb, de papucsot hordtak. Javarészt. Télen főképpen csizmába jártak, vagy később már magas szárú cipőbe. A férfiak meg, de ez már a viselet vége felé, akkor kezdtek bakancsot hordani. De csizmába, általában csizma volt az öltözet, és a, meg volt pontosan, hogy a csizmának a kopottabb csizmát hordták hétköznap.
Mit jelentett a piros csizma?
Ez is tájegységekhez tartozott. Nem volt jelentősége. Csak a korhoz volt jelentősége. Az állapot és a kor. Ha kérdezed a piros csizmát, piros csizma az egy nagyon, az ünneplő öltözet volt. Szóval hétköznap nem volt illő piros csizmába járni, meg nem is nagyon tellett arra, hogy piros, hétköznap fekete csizmába jártak. Hát annak is megvolt a módja, hogy volt a hátulvarrot, az oldalvarrot, voltak területek, különösen a férfiak, legényeknél, akik jó táncosok voltak, hogy sarkantyút tettetek rá. Hát a ragyogó csizmadiák voltak, különösen. A legtovább a felvidéken maradtak meg a csizmadiák, akik szebbnél szebb csizmákat készítettek. De csizmákat készítettek már ünnepre a kisgyereknek is. Amikor egy kisgyerek megkapta általában a felnőttek öltözetének a kicsinyített mását, abba beletartozott, hogy akkor ünneplőre ahhoz csizma is járt. De piros csizmát a lányok nem kapta. A pici gyerekek. Csak a nagyok, a nagy lányok.
Mi volt a kalapnak a funkciója, és miért tűnt el?
Hát fejfedő nélkül se a nők, se a férfiak nem jártak. Hát az hozzátartozott az öltözethez. A városihoz is, nem csak a falusi öltözethez. Tehát természetes, hogy a kisfiú, kislegényeknek, hát gondolok itt a 8-10 éveseknek, ünneplőre csináltattak kis kalapot, a tájegységüknek, vagy annak a községnek a megfelelő kis kalapot, azt a kalaposmester már elkészítette. Szóval ezek nem gyári kalapok voltak. Hát, voltak, mint minden volt. Fazekas mester, a falusi mesterségekhez hozzátartozott a kalapos mesterség is. Legfeljebb a csizmadiák, kalaposok, azok már egy nagyobb tájegységet foglaltak össze. Szóval egy nagyobb mezővárosban voltak a csizmadiák is, meg a kalapos mesterek is. Hát például én még Fehérvárról ismertem az utolsó kalapos mestert. Akkor maga gyúrtahábnakban az volt, az is egy külön munka, hogy a gyapjúból hogy lesz kalap, hogy hogyan készül végig el. Nekem még volt a, hogy hívták? Smohai bácsi, aki nekem még végig megmutatta a miniatűrbe, és benne van a múzeumban, hogy hogyan készül egy kalap, hogy hogyan történik, ahogy gyúrják a gyapjút, és hogyan formázzák.
De hogyan tűnt el?
Hát jött egy új kultúra. Hát én még megéltem a közlekedés nehézségei miatt, hogy zárt egy kis községek voltak. ott tovább tudott megmaradni egy-egy öltözett darab, még az 50-es évek elején, de volt, ahol már korábban. Ezért érdekes a mi hagyományunk, ami a zenére is vonatkozik, mindenre vonatkozik. A szokásra, az a folklóra ugyanúgy vonatkozik, mint az öltözködésre. Úgy tűnt el, hogy hát ez egy elég furcsa példa talán, amikor például én Nógrádba gyűjtöttem ezekben az években nagyon sokat. Hogy amikor elküldték a miskolci bábaképzőbe a holókői bábát, ez 1950-ben volt, vagy 49-ben, akkor ott már láttas Miskolcon, hogy hogy öltöznek. Természetes, ők úgy mondták, hogy vett egy szűk ruhát magának, mert röstelte, hogy bőszoknyába járjon be a bábaképzőbe. Meg nem is engedték, hát hogy vegyen föl fehér köpenyt. Tehát a fehér köpeny mellett ragaszkodott ahhoz, hogy akkor legyen neki úgy, mint a többi asszonynak, lánynak városi ruhája. De haza nem mert menni benne. Úgyhogy amikor elvégezte a bábaképzőt, hát mi olyan nagyjából egykorúak voltunk. És őszintén barátságban. Ugye én, mint egyetemista, hát megtaláltam azt a hangnemet, és tiszteltem, becsültem őket, tehát jóban voltunk. Miután már senki nem él belőlük, illetve a bába asszony talán még él, aki velem egykorú volt, azt mondta, hogy leült velem beszélgetni, és azt mondta, hogy nem szólnék-e az igazgató úrnak, ez a Gyarmati Múzeum igazgatója volt. Mondom, hát hogy szóljak én az igazgató, nem írhatja elő magának, hogy szűk szoknyába járjon. És akkor a Gyarmati Múzeumnak az igazgatója szólt a kőrorvosnak, hogy mit lehetne csinálni. Mert kőrorvosak voltak, hogy Széchenyből jártak ki kétszer egy héten hollókőre. És akkor a Széchenyi kőrorvosnak, akinek nem mert a bába szólni, akkor már diplomás bába volt, az elrendelte, kvázi kihirdette a faluba, hogy higiéniai szempontokból nem engedi, hogy a munkájához bőhúvába járja, mert nem tudja úgy ellátni higiéniailag a feladatát. És ez egészségügyi problémákat jelenthet egy szülésnél, hogy így beöltözve dolgozik. És ezt tudomásul vette a falu, szóval mindenféle volt. Hát megindult a közlekedés. Amikor én elkezdtem, azért hozom Nógrádot példát, amikor megindult a közlekedés, akkor Holókőre, ami világörökség, azért hivatkozott talán arra, akkor az volt, hogy Széchenyből még a Lóci elágazáshoz el lehetett menni, szóval ezek volt az okok. Busszal, és onnan 7-8 kilométert még gyalogolni kellett. Én megtettem természetesen, hát miért is ne? Oda a busz nem jön, még a busz nem állt be. Na most a fiúk elkezdtek dolgozni a Salgótarjánba, és az azt jelentette, hogy reggel hétfőn hajnalba bementek Salgótarjánba, munkásszállásra, és visszajöttek, hát inkább szombatra, akkor még szombaton dolgoztak, szombaton visszajöttek. Na most ez is a ifjúságnak köszönhető, hogy így tudtam azt meg, hogy a falu végén van egy szalmakazal, egy nagy szalmakazal, mert rösseltek a fiúk a gyárba, csúfolták is őket, fekete csizmanadrágba, csizmába így jártak, és akkor ők úgy mondták, a farmer még nem is igen volt, hogy vettek a keresetükből, amit nem árultak el otthon, ceignadrágot, meg olyan inget, amit a városi munkások is hordtak. És akkor abban voltak egész héten jóformán bent Tarjánba, és amikor megjöttek Holókőre, akkor a falu szélén mindenki visszaöltözött viseletbe. Hát ez nem sokáig tartott. De aztán megindult a közlekedés, a kultúra elkezdett ide-oda áramlani, jött a rádió, jött a televízió, és szép lassan ez magától bomlott föl. Volt, ahol nehezen, volt, ahol könnyen, de én itten saját példákat tudok. Például az egyik menyecske, akivel én nagyon náluk laktam, nagyon komoly barátságban kerültünk, és persze így meghívtam magunkhoz. És megérkezett, és hozott egy nagy koffert, és csodálatos, méghozzá pünkösdi, ami a legszép, piros, gyönyörű, szép, piros, alapú, sokszoknyás öltözetet hozott, gyönyörűek, nyakkendőt, mindent fejdíszt. És mondtam, hogy ha kedved van, akkor elmegyünk és vásárolj vele, nagyon jóba voltam. És veszek neked olyan ruhát operába valót, amilyenbe itt mindenki megy, és ahogy én is igyekszem felöltözni rendesebben. És azt mondta, erre, ezt nem fogom elfelejteni. És rám nézett, és azt mondta, dehogy kérek én városi ruhát. Hát én tehetem, hogy így járjak. Mármint anyagilag egy ruha rengetegbe került, ugye? Amíg összejött egy teljes öltözet. Még fiatal volt, és eljött piros csizmába, a legünnepélyes pünkösdi vasárnap öltözetbe. Voltunk az operában, a Nemzetibe, és neki volt igaz a végeredményben. És pár év múlva, amikor férjhez ment, akkor egyből kivetkőzött a férje kedvére. És ebből a szép, gyönyörű menyecskéből lett egy egészen egyszerű szürke asszonyka. Mert nem tudta viselni nem tudta. Nyilván már a gyerekei azt már megtanultak. De az öltözködés meg lehet tanulni. Szóval ez egy hosszú folyamat. Tudok zalai példát hozni. Én sose felejtem el, amikor Zalába a kivetkőzés Somogyban, Zabalába megkezdődött, akkor hát vasárnap lehetett látni, amikor fölöltöznek a kislányok, mamák, idősek, fiatalok. Volt egy olyan divat, hogy ilyen gépi, rakott szoknyára emlékeztető kötött szoknyába jártak. Az volt a divat. A legkülönbözőbb piros, bordó, lila árnyalatokban megvették ezeket a szoknyákat. Egynek se volt arra, nem is gondoltak, hogy ahogy a városi embernél szokásos, hogy hasonló korabeli kislányok, nagylányok, azok sötétkéket vettek föl, és ahhoz öltöztek szép színes blúzokba, hát a városi formában. Nem, nekik ez tetszett, mert ilyen volt a bőszoknyájuknak a színe. Szóval ez egy hosszú-hosszú folyamat. És mindenütt a környezet határozta meg. És ez ma teljesen eltűnt. Megszűnt az önkontroll, ami a korhoz kötődött, mert az csodálatos volt, hogy tudták azt, hogy mit lehet fölvenni 20 éves korig például. De ha nem megy férjhez, akkor már 20 éven felül se illik hordani ezt meg azt. Ha a gyerek megszületik, arra megint megvolt, hogy mit kell visszafogni és többet nem hordani. És pontosan megvolt, hogy 40 év körül már hogy kell kezdeni teljesen sötétedni. És egy ilyen 50-60 között már feketébe jártak. És a csodálatos, szép fejdíszek, mondhatjuk így is a különböző főkötőket, egyszerű kendővé váltak. És volt még egy érdekes szokás, hogy a mennyasszonyi ruhát eltették halálra valónak. Amit aztán elhagytak, mert a utódok nem voltak hajlandók már, ahogy változott a világ, mennyasszonyi ruhába temetni az elődöket, feltéve, ha az ugyanolyan igazoltan felvidéken magyarázták. Nekem volt az úgynevezett bujázókendő, ami csodálatosan szép volt fiatal asszonyoknak, mint a Balkánon lettél volna egy ilyen tekerőzőkendővel átvetve. Ezt eltették, de pontosan nyilvántartották, hogy kinek jár halálra valónak, és kinek nem. És az tudta a család, hogy erre nem, de maga az illetékes néni is azt mondta, hogy ezt ne adják rá, mert nem illeti. Minél több munkás kéz volt, annál jobban lehetett igénybe venni. Na most ehhez hozzájárul, hogy ugyanakkor, hát a szegényeknél borzalmas gondot jelentett az ellátása a gyerekeknek. Azzal együtt, hogy én nem ismerek olyan szegény, nem ismertem olyan szegény családot, még úgysem, hogy visszaemlékeztek az elődei korára, hát nekem az a szerencsém van, hogy én az 50-es évektől már ugye kijártam terepre. Akik megvontak volna bármit, maguktól igen, a gyerekektől nem vontak meg soha semmit. Az orvosi higiénéről ez a mai természetgyógyász. Szóval tulajdonképpen hittek abban, hogy meg lehet gyógyítani a gyereket. Szóval ez nem rossz indulat volt részükről. Nagyon gyerekszeretőek voltak. Mi nagyon mélyen vallásosak voltak. És az egyháznak nagyon nagy szerepe volt. egy-egy kis községen belül. Az irányító szerepe talán az egyháznak sokkal nagyobb volt még, mint az iskolában tanító tanároknak. Bár nagyon tisztelték, ahogy mondták, a mestereket. Szegény emberek nem járatták a gyerekeiket csak a téli időben iskolába. De ezzel nem is törődött a tanító úr sem, mert nem lehetett mit csinálni. Megjött a tavasz, és ki kellett menni a mezőre, akkor nem érdekelte a kedves szülőket, hogy a gyerek iskolába jár, vagy nem. Ennek a generációnak műveltsége alapja a 4 éven keresztüli téli időszak, amikor nem lehetett más csinálni. Nagyon nehéz volt egy tanárnak, tanítónak a szerepe, mert általában osztályok voltak. És ott helytállni, az egy nagyon kemény dolog volt. És ott kialakultak már ilyen kis csoportok, hogy pontosan felismerte a tanár vagy tanító, főképpen tanítók, hogy kik azok a tehetséges gyerekek, akiket meg tudnak segíteni neki a tanításban. És teljes nyugalomban én láttam még olyan régi iskolát, ahol a tanító idősebb volt, és én csak bámultam, ahogy egyik csoportban voltak, mit tudom, az első másodikosok, a másodikban harmadik, negyedikesek, és így tovább. 3 csoportban voltak, és ott semmi probléma nem volt. Járkált közöttük, de először megmondta, hogy mostan ez a csoport gyakorol, a másik mást csinál, és a harmadik arra figyel, amit ő mond. És ezt hallatlan szépen csinálták. Hát persze ez a nagyon kis faluban volt így. És írni, olvasni úgy, ahogy megtanultak, hogy nem voltak a 900-as évektől analfabéták, ezt tudom mondani. Aztán voltak, akik vették, volt a különböző szabadföld, meg ilyen újságok, meg nagyon nagy szerepe volt a naptároknak, a kalendáriumoknak volt a nagy szerepe. És a kalendáriumban voltak történetek is, a kalendáriumban pontosan beírták, hogy melyik gyerek mikor született, mi baja volt. Nagyon szépen, ezzel nagyon szépen törődtek. És hozzájárult egy nagyon nagy baj például azokon a vidékeken, ahol nagyon gyenge minőségű bort, az úgynevezett nova fajta bor. Szóval ami tulajdonképpen egy nagyon gyenge minőségű bor, de elbódítja az embereket. Hogy sose fogom elfelejteni, amikor először voltam egy ilyenfajta iskolába, és ahogy döbbenten láttam a piciket, első, második, harmadik osztályosokat, hogy ennyi csacsi gyerek van, vagy ennyi értelmetlen, aztán hát még volt annyi kíváncsiság bennem persze, hogy utána néztem, és kiderült, hogy a gyerekek bort kapnak reggelire, mert a tejet szegények voltak, eladták. És úgy engedték el az iskolába a gyerekeket, hogy kaptak egy pohár forralt bort. Meg egy szelet kenyeret, kész. Hát az a gyerek majdhogy nem alkoholizált, mire beért az iskolába, de nem fázott télen. Ez különösen télen volt szokás, hogy elengedték a piciket forralt borral és egy darab kenyérrel. Hát most gondold el a te saját picinyeidet, hogyha azok megisznak egy pohár forralt bort, és úgy mennek iskolába.
Én olyanról hallottam, hogy a kicsiknek, amikor nagyon sírósak voltak, akkor valami alkoholt adtak, hogy legyenek nyugton.
Nem. Én alkoholt csak már elemistákról tudok. De bizony, azt csinálták, hogy cumi helyett becsomagoltak mákgubót, vagy mákot egy darab vászonba, azt összekötözték ilyen cumi formájára, bemártották tejbe, és hát tulajdonképpen majdhogy nem drogot kapott a baba. Mert rágta a mákot. Rágta a melegű tejben áztatott mákot. Hát persze, hogy csöndben volt. Én ezzel találkoztam. Hát aztán hát ez nem gyerek téma, de nagyon sok olyan község volt, ahol a disznóvágókés az a csizmaszárában mindig benne volt. És a bizonyos szint, alkohol szinten túl azonnal lebonyolították a nézeteltérésüket. Úgyhogy én mondtam, hogy milyen nehezen jött ki a mentő az egyik Fejér megyei községben, még most se akarom mondani. Ott, ahol a gyerekeket már így nevelték, És akkor azt mondta egy ifjú akkori rezidens a Fehérvári Kórházból, az eseteknek 80%-ában már megölik egymást, mire készen kimennek.
De ez azt jelenti, hogy a faluban más törvények voltak az uralkodók?
Mások voltak a törvények. Ez már mind elmúlt. De kezdetén, hát nem csak itt, hát voltak, nem csak az ivásról beszélünk, hát olyan törvények voltak, amik belső törvények, amiken, hát olyan példa jó, amit én is keresztül mentem. Én a bíróéknál laktam, és nagyon kedveltek, hát elmentem délután, ők vezettek be, hogy kihez menjek gyűjteni, aranyosak voltak, kedvesek voltak, és nagyon kikaptam, mikor este hazajöttem. Tudnék, a következő történik, ha besötétedik, akkor te fiúval már jöttek mindig a legények, akik elkísértek, hogy ne legyen bajom. Többek között a gazdám, a vendéglátóimnak a fiai is. És nem kísérhet engem nyilvánosan az utcán, nem lesz szabad, hogy meglássák, hogy fiú kísér. De ugyanakkor elfogadott volt, hogy esetleg sötétbe megpróbált bekéretszőzni házhoz. Ha már biztos volt, hogy az lesz a férj. De az, hogy én végigmenjek az utcán, egy hát, hogy nekik gyarmati kislány voltam, hát a gyarmati múzeumban voltam gyakornok. Hogy kísérje? Hát megbeszéltem a fiúkkal, hogy két fiatalemberrel, korombeliekkel, hogy jönnek ekkor és ekkor, értem, ne menjek egyedül végig, mert nem illik, mondták a fiúk. De még ez se volt illő, hogy fiúkkal, egy lány menjen, mire sötétedik haza. De voltak higiéniás előírások is. Hát nem volt fürdőszoba. Ahol laktam, ott jó barátságban voltunk, és hát az már egy felnőtt fiatalasszony volt, aki velem egy idős volt. Nagyon megszerettük egymást. Mikor már teljesen sötét volt, és nem látták a nagyszülők nevelték őt, akkor bevitt nekem a kamrába hátra, meleg vizes lavorkét, mert egy rendes lány az csak hétvégén mosakszik meg. Szóval ezek egészen érdekes dolgok voltak. Margit már egy modern gondolkodású lány volt, és segített abban, hogy azt mondja, hogy tényleg megtudja. Ha ő nincs, és nem vagyok vele olyan barátságban, én meg nem mertem volna mondani, hogy azért szeretném. Ha ez megvalósulhatna. Megint egy Kalocsa melletti falu, ahonnan én már tudtam, hogy jártak ki a lánya és a mama úgynevezett pingálni, főképpen Olaszországban, mert ott volt sikeres ez a fajta színes pingálás papíron, és én bemegyek, hát meg vagyunk hívva, normálisan vasárnap leülünk ebédelni, és azt nézem, hogy nejlon abroszok sora, akkor jött Magyarországra a színes nyomott nejlon abrosz, amit importáltunk volna az olaszoktól. Aki már kijárt a legjelesebb pingáló asszonyok külföldre, úgy vetette föl az ágyát, ahol a tiszta szobában, ahol mi is ültünk, hogy látszódjon, hogy neki mennyi cifra nejlon abrosza van. Ugyanerről a családról, szép Stram 50 éves asszony, 50 év lehetett, amikor még nem lehetett autókat kapni, de hát nekik megvolt erre, hogy azért, ha megvan a pénzük, hát megvolt a pénzük rá, hogy vegyenek. Megyek az Andrássy úton, ott volt egy ilyen nagy autószalon, és fölháborodva áll, és morog az, de jó, hogy jött Marjanka, legalább ki tudom magamat mérgelődni. Mondom, mi a baj, mi történt? Azt mondja, hát tessék elképzelni, nincs drapszínű kocsi. És most hogy nézek én ki, ha én egy hófehér, Dacia volt azt hiszem, ha én beülök egy hófehér kocsiba, hát hogy néz ki az én hímzett ruhám? Az nem érvényesül úgy, mint hogyha ez egy... Hogy hogyan indul ez a fejlődés. Tulajdonképpen én azt hiszem, hogy falun is, mint Pesten, először elkezdenek, ezt úgy mondjuk, hogy új gazdagok, hogy minél cifrában mindent megszerezni. Hát az, hogy ezek az asszonyak, akik kijárhattak, akkor csak a lascsempével volt a fürdőszobájuk, nem nyomoztam, hogy használták, nem használták, de olyan olascsempék voltak a konyhában, a fehér meszelt fal helyett, hogy az hihetetlen. És akkor kérdeztem, hogy ezt miért csinálják? Azt mondja, én tehetem. De ugyanakkor mindent végigcsináltunk, hogy még a kollégium érsekeljen a nagyon tehetséges drága az ilánykának fizetni. És nem engedték, mert majd elromlik. Én akkor a tévében csináltam rengeteg filmet, ilyen kis filmet, meg mentem szakérteni. Néni drága, viszem le a tévéseket. Hát csodálatosan szőtt, szóval országos szinten a Sárközi szőttestő tudta. Mondom, néni drága, ne öltözön ünneplőben, mert akkor azt csinálták már, hogy a legdíszesebb templomi ruhába kezdtek népművészetet bemutatni az asszonyok. No, úgy, ahogy szokott lenni, rendes étköznapi ruhába legyen, jövünk egy körülbelül öttagú társasággal, és szeretnénk fölvenni, ahogy sző. Tudod, hogy jártam? Kijött minket drága fogadni Mackóba, ahogy ő a tréningruhát, ahogy ő ezt a... Ma már nem tudja senki, hogy Mackónak hívták a tréningruhát. Mondtam, rendben, megrémültem, hát azért ez mégsem fotógén. És akkor mondtam, egy rendes köznapú szoknyát vegyem már azért. De ő már megszokta mostanában, hogy ő nem hordta már a szövőszéketnél adó. Ilyen dolgok előfordultak, ugyanakkor még Mari nénivel vittük a lábasba a halottak napján, és nem voltam 35 éves. Egyszerre rám szól Mari néni, hogy megvan a szemfedője, Marian? Mondom, nincs. Hát más nem mondtam. Nem kellett egy hét, hogy megszője a szemfedőmet. Szóval bármi történhet, hát mi lesz magával, hogy nincs szemfedője? Hogy fogják magát fölravatalozni? És Mari néni olyan érdeklődő volt 50 éven fölül, és úgy elkezdte falni a könyveket, amit tanultak a leendő szakkörvezetők, és azt mondta, hogy ő le akarja tenni a vizsgát, és ő meg fogja tanulni az anyagot. De hát Mari néni, nem kell ezt már, nehéz. És kérlek szépen, Mari néni egy nap megjelent, a sárközi viselethez hozzátartozott, hogy ők kendőket hordtak, gyönyörű, csodálatos abroszokat, és mint egy retikült a hónok alatt vitték, és amit vásároltak, utána egy gömböt a fegytetejre tettek, egy ilyen karikát, és arra rá a batyút, és úgy vitték. Mari néni megjelent egyszer nálam a Korvin téren, a hóna alatt az abrosszal. Hát én már tudtam, hogy baj van. Azt mondja, hogy mikor lesz a többieknek a vizsgája? Na, hát Mari nénit meghívjuk, mert a gyakorlatot maga nézi. Azt mondja, mert ő mostan elmegy, azért jött föl, és meg akarja venni az összes lényeges könyvet, mondja meg neki, hogy hol és mikor, mert ő is le akar vizsgázni. Hát mondtam, hogy a Múzeum körötti központi antikvárium, és hogy menjen át minden, hogy legyen nekem legalább egy fél órán megszervezni. Vitte a listát, és hát én ott jól ismertem a vezetőt, és fölhívtam, hogy csináljon úgy, hogy a Mari néninek meglegyen az öröme, hogy mindent megtalál. Meg is talált mindent Mari néni. És hát ez életemnek, ezért volt érdemes csinálni az egészet, megjelent délután Mari néni a fején a batyúval. A könyvekkel, és rendesen beült ugyanúgy vizsgázni, mint a többiek. Mert azt mondta, hogy ez nem igaz, hogy ezt nem tudja megtanulni. És megtanulta a lényeget. Milyen könyvük volt? Mari néninhez, mikor lementünk, és minket Mackóba fogadott, a szövőszék fölött ezt sehol nem találtam meg, a 60-as években még ilyen paraszti környezetben, egy könyvespolc. És azon az összes könyve, amit vett, ott volt a szövőszék fölött. És olvasta. És megkérdezte, hogy mi a véleményed, Mari? Lányom, ő tegezett engem, hát én persze, hogy nem. Na lányom, mit vegyek most könyvet? Mit olvasok? És olvasta. Na hát ezek a csodálatos, de hát ezek kiugró egyéniségek.
Ez a kivétel.
Ez a kivétel, mint ahogy a néni Mezőkövesden, aki én nekem elmondtam, hogy tulajdonképpen, amikor lent voltak úgynevezett summásság, hogy lemenne, akkor ottan a gazda azt mondta, hogy olyan gyönyörűen szaval, és énekel, hogy ő maradjon ott, kitanítatja. Semmit nem akart tőle. Szóval semmiféle ellenszolgáltatásért. és hazament, elmondta, jó, megverték. Soha többet nem engedték még sumásnak. Igazából a városi öltözködésből és a városi lakáskultúrából nagyon keveset vettek. Igazit, jó ízléssel. És ebben azért az is benne van, én sokat gondolkoztam ezen, bár soha le nem írtam, hogy mi volt az ideál a lakáskultúrában a paraszt ember előtt. Ha esetleg bekerült egyszer a jegyző lakásába, vagy annak a két-három, vagy az orvosnak a lakásába, aki ki tudja, hogy mennyire volt esztétikailag képzett, vagy volt-e esztétikai érzéke. Én nem azt mondom, hogy abban a faluban nem látta el jól, mint értelmiségi a feladatát, de hát bizony én is voltam néhány lakásban, ami hát nem egészen követendő példa. És amikor lett pénze, akkor az első dolga volt, hogy olyanokat vegyen. Talán még megvan, a Szekszárdi Múzeumnak van egy állandó kiállítása, a Béri Balog Múzeumnak, ami hallatlan érdekes, már a kolléga meghalt, megrendezte a gazdag sárközi parasztok a szoba belsőjét lakáskultúrából. Sárköz nagyon gazdag volt, a lecsapolás után hihetetlen, jó módra tettek szert. Tulajdonképpen már a századfordulón olyan mértékben, ahogy gazdagodtak, olyan mértékben vigyáztak arra, hogy az örökségre. Úgyhogy 5-6 szobás házak voltak, parasztházak, amik szinte teljesen üresek voltak, amikor én elkezdtem járni, és aminek az oka az volt, hogy a nagyon féltett kislány vagy fiúcska úgy el volt kényeztetve több generáció együtt lakása folytán, hogy semmit paraszti munkába nem engedték, hogy nagyon sokan meg korán elhaltak tüdőbajban, meg mindenféle betegségben. Úgyhogy ezt úgy hívták Baranyába, Tolnába, hogy egyke vagy egyse. Úgyhogy ott voltak a nagy vagyonok, és csak így mellesleg mondom, a csodálatos kosztümtárak, szinte úgy lehet mondani, ugye, a viseletek, amik generációkon keresztül megmaradtak. Például legtermészetesebb volt, hogy csodálatos abroszokat szőttek, gyönyörűen szőttek ez a Sárközben. Egy ilyen nagy gazda a lányának 100 szőtest adott abroszt készítettek elő. Hát az borzalmas mennyiség, és abban javarészt a szépek voltak, voltak mindenféle darabok. Figyelték, ugye, hogy azért a falusi értelmiség hogyan rendezi be a lakását, és egy felejthetetlen darabbal, városi darabbal találkoztam, méghozzá a Szekszárdi Múzeumban, ahol egy szobabelső, ahol már nem parasztbútor van, hanem ez a politúrozott kommerszbútor, mert azt hitték, ugye, hogy az az elegáns. A szobának a fődísze egy zongora volt, ami természetes, hogy sohasem ki nem használt, és a matyó körében, így a kereskedelem igényének megfelelően a századfordulótól a polgári lakásokban szörnyűséges színekkel kivarrott zongoraterítők voltak. És a kerek író a úri szoba asztalra, talán még emlékszem, mert minden családban volt a szalomban egy kerek asztal, és azon voltak még ezek a többé-kevésbé, inkább többé ízléstelen darabok, és így volt berendezve is. Én nagyon örültem, amikor Gémes Balázs megcsinálta ezt a szobát. Na most ott ilyenekből lehet példát venni. És ez volt az ideál. Tehát a lakáskultúra ezért indult mindig sokkal nehezebben meg. Mert az, hogy kiment a piacra, vagy jött, ment, és látta, hogy öltöznek a városi lányok, asszonyok, ki milyen színvonalon, ez természetes volt, hogy megtetszett neki valami. Én hálát adok a Jóistennek, hogy egy ilyen korszakban gyűjthettem. Mert így láthattam magam ezt a folyamatot, akár öltözködésben, akár lakáskultúrában. A szemem előtt zajlott le ez a folyamat. Thank you. Magyarországon olyanok voltak a közlekedési viszonyok, olyan volt az életforma, hogy sokkal későbben vették át a városi életformát, és ezek a közlekedéstől nagyon nehezen megközelíthető falvakban, nagyobb tájegységeken tudott megmaradni. A falu alkotókedve, nevezhetjük ezt folklórnak is, mert a folklórnakhoz tartozik végeredményben a zene, a tánc, a színjátás, a balladamondás, a mesemondás, és ugyanúgy hát a művészet is, amit ketté lehet megint bontani, mert nem szabad itt elfelejteni azokról, maga az, amit a falu produkált, mint népi díszítő művészetet, a falunak egyes tehetséges emberei. Ez egy-egy kiváló személyiséghez kötődött. Úgyhogy végeredményben az a lényeges, hogy a személyiség és a népművészetnek a kapcsolata nagyon lényeges volt. És egy-egy kiemelkedő személyiség köré, akik nagy tehetség volt, legyen az a folklórnak bármilyen területe, alakultak ki azok a csoportok, akik ezt követték, vagy együtt alkottak.
Hogyan került ki a faluból ez?
Hát a 19. században megjelentek kiváló néprajzkutatóink, de már előtte is. És azok gyűjtötték föl azokat a kincseket, amiket találtak egy-egy tájegységen belül. Az ELTÉ-n a 40-es évektől kezdtek néprajzot tanítani. Az ELTÉ-n és ezzel párhuzamosan Szegeden is. Szegeden elsősorban folklórt, Budapesten tárgyi néprajzot. Ennek a tárgyi néprajznak a tanszékvezetője Györfi István volt. És Györfi István vezetésével indult meg a néprajz kutatás. De nagyon sok publikáció jelent meg a magyar néprajzban az előző évtizedekből is már. Szóval a századforduló megindul egy nagyon komoly kutatás. Hát itt van az erdélyi krizagyűjtemény. Olyan könyvek jelentek meg, amik a magyar népművészetnek különböző szakágaival foglalkoztak. És a Néprajzi Múzeumnak külön megjelent már a 30-as években egy népművészeti sorozata, amit Viski Károly szerkesztett. Ezek komoly kutatásoknak az eredményei.
Hadd kérdezzem akkor visszafelé. Hogyan élte meg a falu azt, amikor az ő saját munkái, motivumai országosan ismerté váltak? Tehát amikor úgymond hírességek lettek belőlük?
A legkülönfélébb módon. Ez mindig attól függött, hogy ki volt az az egyéniség, aki produkálta. Például a matyok közül óriási fordulatot jelentett a Millennium. Amikor a Millennium volt a Millenniumi falu a Városligetben. Ahol az országnak, hát ez minden részéből házakat építettek, azt berendezték. A tulajdonképpen a mai skánzennak az elődje a falu múzeum, ahol a házakat a hagyományokhoz képest eredeti módon rendezték be. Fölfigyeltek különösen Mezőkövesre, és két olyan terület volt, ami az országban a legismertebbé vált, ha te a díszítőművészet, a hímzés textil területén kérdezősködsz. A Skalotaszeg és Mezőköves szinte egyszerre indult meg. Na most itt megindult a kutatás, megindult a feldolgozás, de élelmes kereskedők felfedezték, hogy ebben üzlet van. És Matyóföldet, Kalotaszeget is, hát bizony elárasztották azok a kereskedők, elsősorban Mezőkövesről, akik lejártak akár a horvát tengerpartra is árulni a portékájukat.
De nem házi használatra készítettek ezen túl?
Készítettek házi használatra is. Például a Matyó asszony pontosan tudta, hogy mit tervez, de a Kalocsai asszony is. Pontosan tudta, hogy mit tervez a saját öltözködéséhez, a saját paraszti lakás berendezéséhez, és mit készít a városi ember számára. De erre visszamehetsz már a múlt században is, mert talán a kapoli faragók nevével találkoztál már. Hát a dunántúli pásztor emberek csodálatosan faragtak. És ezt a faragó művészetet fölismerték, hogy ajándék, vagy pedig érték, úgyhogy egy-egy darabot eladtak, mert sétapálcát nem faragott a pásztor saját magának. Arra megvoltak a maga paraszt eszközei, amit csodálatosan díszített.
De a díszítő művészetben, aki elment kereskedő, az a helyi?
Annak semmi köze. Inkább felolvasom, hogy mit mondtam. Az elmúlt évtizedek néprajzi kutatásai bizonyították, hogy egyéniség és közösség kapcsolataiban a kezdeményező, mozgékony elem mindig az alkotó egyén. A fantáziátlan másolás, a hagyomány puszta ismételgetése, a legjobb technikai felkészültség mellett is csődöt mond, ha a mű létrehozója nem képes az újraalkotásra. Azt hiszem, ez a lényeg, hogy nem másolni kell, hanem újraalkotni, és ehhez viszont azok a bizonyos kiemelkedő egyéniségek kellenek. Ennek megvan az a változás vizsgálata, a hagyomány változásának a vizsgálata, ami tulajdonképpen az egyedinek a tipikustól való megkülönböztetése, amely az alkotó személyiség megismerésétől elválaszthatatlan. A népművészet kutatásának egyik sarkalatos problémája lett ez. Az egyéniség kutatására hazai vonatkozásban Ortutai Gyula előadásai hívták fel a vélsőként a figyelmet, aki szerint az alkotói egyéni többlet épp olyan különös ajándék, mint a költői teremtő erő a kultúrában.
Varga Marian néprajzos. Tanulmányait 1948-ban még a Pázmány Péter Egyetem bölcsészkarán kezdte néprajz művészettörténet szakon, de 1953-ban már az ELTE bölcsészkarán fejezte be, mint néprajz szakos múzeológus. A tárgyi néprajzi tanszék vezetője ebben az időszakban Tálasi István professzor, a folklór tanszék vezetője Ortutai Gyula volt. A doktori címet 1978-ban szerezte meg. Varga Marian a Néprajzi Múzeum textil- és viseletgyűjteményében egyetemi hallgatókorában, majd a későbbi években is szabad idejében Fél Edit irányítása mellett tevékenykedett. 1953 és 56 között a Székesfehérvári István Király Múzeumban dolgozott. 1956-57-ben az Iparművészeti Tanács könyvtárosa. 1958 és 70 között a Népművelési Intézetben a népművészeti területet vezette, ez az intézet ma Hagyományok Háza néven működik. 1970 és 82 között a Háziipari és Népi Iparművészeti Szövetkezetek Országos Szövetsége népművészeti osztályának vezetője, egyúttal a Népi Iparművészeti Tanács titkára, 2004-ig tagja is. 1994 és 2006 között az Iparművészeti Egyetem textil tanszékén óraadó tanár. Jelenleg tudományos tevékenysége folytatása mellett eddigi munkásságának rendezésével foglalkozik. Varga Marian munkásságának szakterülete a magyar parasztság népviselete, népi díszítőművészete, különösen a lakástextil, a hímzések, szőttesek és az ezekhez kapcsolódó kismesterségek. Kutatja a hazai népművészeti és háziipari, népi iparművészeti mozgalmak történetét, vizsgálja a hagyományok változását, alakulását. Szakmai munkája alapját az 1949 óta folytatott gyűjtő tevékenysége adja. Ebből kiemelkedő Tura, ahol 1964 és 76 között kutatott, ahol az általa vizsgált közösség tagjává fogadta. Tura díszpolgára. Varga Marian tanulmányai tudományos és népszerű ismeretterjesztő kiadványokban jelentek meg. 1959 és 82 között 28 kötetet szerkesztett, cikkeinek száma 130-on felül van. Az elmúlt másfél órában Varga Marian kutató munkája során átélt élményeiről mesélt. Elhangzott a vidék letűnt élete. Varga Marian néprajzos mesélt a 20. század közepének vidéki hétköznapjairól és ünnepeiről élményei alapján. A műsort szerkesztette Hargitai Henrik.